Társadalmi célú hirdetés következik.
Sziasztok, Kis Kádár Tamás vagyok, a Csütörtöki Nemzeti Felkelés egyik műsorvezetője, és azzal a szokásos éves kéréssel fordulok hozzátok, hogy adjátok nekünk az 1%-ot. Azon kevés élethelyzetek egyik ez, amiben nem zavar az, hogy kérnem kell. Remélem, hogy cserébe adunk is valamit. És épp azon gondolkoztam el a múltkor, hogy a felnőtt életemnek a jelentős részét a tilosban töltöttem, legalábbis a tilosban is, de a legkitartóbban mindenképpen itt, és ez nélkületek nem lenne így. Egyrészt, mint hallgatók nélkül, akik hallgatnak és véleményeznek és segítenek abban, hogy remélhetőleg jó vagy legalább szerethető műsorokat csináljunk. Másrészt a rádió sem működne nélkületek, hogyha nem adnátok nekünk pénzt az 1% meg a maratoni felajánlások meg egyebek formájában. De nem is akarnám ennél hosszabbra húzni. Kérlek, támogassátok a tilost. Köszönöm.
Ez egy társadalmi célú hirdetés volt.
A Tilos Rádió hírei következnek.
A riporterek határok nélkül felmérése szerint Magyarország a 87. helyen szerepel, a 180 országot rangsoroló listán a sajtószabadság helyzetének értékelésében. A helyzet folyamatosan romlik, a tavalyihoz képest 14 helyen estünk vissza, és a Nemzetközi Újságíró Szervezet a problémás országok közé sorolt minket. 2019-es jelentésük hazánkról szóló részében azt írják, a magyar média tulajdonjogai még tovább koncentrálódtak a miniszterelnökkel szövetséges oligarchák kezében. Ennek eredményeként a magyar média körkép teljesen átalakult az elmúlt években. A legfontosabb kritikus sajtótermékeknek be kellett zárniuk, míg a többiek függetlenségét folyamatosan veszélyeztetheti a kormányhoz közel álló oligarchák jelenléte a vezetőségben, a részvényesek között vagy éppen a pénzügyi intézményekben, melyek finanszírozzák őket. A jelentés megemlíti a közép-európai sajtó és média alapítvány létrejöttét, melyhez 500 sajtótermék csatlakozott. Az alapítvány stratégiai jelentőségűvé nyilvánításával pedig a kormány megakadályozta, hogy médiaszektor képviselői tiltakozzanak ellene. Magyarország az elmúlt években nagyot zuhant a rangsorban, 2011-ben még a 40. helyen állt, a következő évben azonban, mivel az értékelés szerint a vitatott médiatörvények hatályba lépése óta széles körben elterjedt az öncenzúra a szerkesztőségekben, 16 helyet rontott, azóta is egyre lejjebb csúszik, 2016-ban 71., 2017-ben pedig 73. volt.
A párizsi Pompidou központban a kortárs gyűjteményben kapott helyet Nádler István Kék-fekete című 1968-ban készült festménye, írja az artportal.hu a budapesti Kisterem galéria közlésére hivatkozva. Az intenzív tónusú, éles kontúrokkal megfestett színsávokból és mezőkből építkező kép Stuttgartban készült, majd 72-ben visszakerült Budapestre és évtizedeken át a művész műtermében pihent. A Kisterem galéria 2017-ben a neves párizsi fiak képzőművészeti vásáron hosszú idő után először mutatta be Nádler 60-as években készült műveit, köztük a szóban forgó munkát, amely már a vásár ideje alatt felkeltette a Centre Pompidou kurátorainak figyelmét, így került az egyik legnagyobb európai kortárs gyűjtemény állandó kiállításába, és az épület 4. emeletén a magyar származású festőművész Vera Molnár két művével egy térben látható mostantól a Nádler kép. Tavaly decemberben szintén a Kisterem galéria nyomán arról számolhattak be a hírportálok, hogy a magyar neovangárd egy másik fontos művészének, Keserű Ilonának egy műve a New Yorki Metropolitan állandó kiállításán kapott helyet. A Független Színház Roma Hősök 5 európai monodráma címmel megjelentette a világ első roma drámakötetét együttműködésben a Goethe Intézettel és a flamand kormány magyarországi delegációjával. A kötetben 5 monodráma kapott helyet, melyek egy-egy valós roma hős történetét dolgozzák fel. A gyűjtemény azzal a céllal jött létre, hogy minél többekhez eljutassák ezeket a történeteket, amelyekkel a roma színház értékeit is közvetítik az olvasóknak. A drámakötet magyar és angol nyelven is elérhető. A 4 külföldi, ír, román, skót és svájci szerző mellett a színésznő Farkas Franciska az egyetlen magyar, aki Levél Brad Pittnek című darabjában saját életéről vall kegyetlen őszintességgel és fekete humorral.
Kutatók megvizsgálták a műanyag szatyrok környezetbarát alternatívájaként kikiáltott vászonszatyrok előállításának szénlábnyomát, és arra a következtetésre jutottak, hogy ha a lebomlás hosszát, vagy a hulladékként való megjelenést vizsgálják, akkor a műanyag szatyrok a legrosszabbak, viszont ha számításba vesszük, hogy kizárólag az előállítás tekintetében melyik mekkora ökológiai lábnyomot hagy, változik az eredmény. A vászonszatyor előállítása kevésbé környezetbarát, mint a műanyag szatyroké, mert a gyakran pamut alapanyagú táskák előállításához sokkal több vízre és energiára van szükség. Ha a két típus lábnyomát összevetjük, akkor az derül ki egy 2011-es tanulmányból, hogy még egy vászontáska előállítása nulláról kezdve több mint 270 kg széndioxid kibocsátásával jár, ugyanez egy nagy sűrűségi polietén szatyorra vonatkoztatva másfél kilogramm, írja az Index. Egy 2018-as tanulmány arra világít rá, hogy az összes létező szatyor közül az alacsony sűrűségű polietén szatyrok, azaz a nagyon ócskának és vékonynak tűnők, azok, amik a előállítása legkevésbé tereli meg a környezetet, azaz jobbak még a papírszatyroknál is, eltekintve attól, hogy a vizsgálatban azt nem nézték, hogy az óceánokra, élővizekre melyik van rosszabb hatással, ahogy azt sem, hogy az így keletkező mikroműanyag milyen hatással van az ökoszisztémára. A lényeg, hogy a legkevésbé úgy terhelhetjük környezetünket, hogyha a meglévő szatyorkészleteinkből, legyen az vászon vagy akár műanyag, viszünk magunkkal a bevásárláshoz, és nem újat hozunk minden alkalommal.
Ezek voltak a hírek.